Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan további érdekességek várnak a Road Movie közösségi oldalain és a roadmoviepodcast.hu weboldalon is. Ha pedig összefoglaló szeretnél a beszélgetésben elhangzott legfontosabb említésekről, iratkozz fel a hírlevélre a weboldalunkon, és az exkluzív tartalmak mellett még egy szeveutalványt is küldünk ajándékba. A Road Movie Podcast kiemelt támogatója az MBH Go hitelkártya. További támogatóink a biztonságos utazások szakértője, a Cherix utasbiztosítás, illetve a CEVE fotókönyvek gyártója, a CEVE. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világrend érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 7. évadának 6. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Engedelmetekkel egy kis mérföldkővel kezdeném a mai adást. Az előző hónapban ugyanis átlépte a Road Movie Facebook követőnek száma a 3000-et. Amit nagyon köszönök nektek és mindenkinek, aki követi a Road Movie közösség oldalait. A Facebook mellett érdemes az Instagramot is, ahol olyan tartalmak is megjelennek néha, amelyek máshol nem elérhetőek. És persze ott a hírlevél is, amelyben minden reggel egy teljes összefoglalót küldünk az adott adás nektek kigyűjtött említéseivel, linkekkel és egyéb érdekes a témához kapcsolódó információkkal. Van tehát csatorna bőven, legyünk mindenhol minden többen, amit köszönök szépen előre is. Hát az előző adást azzal zártam, hogy egy nagyon inspiráló vendég következik, és ma ez így is lesz. Mai beszélgetőpartnerem Lulics Szilvia, ultrafutó, akire az ország talán akkor figyelt fel igazán, amikor 2022-ben megnyerte a 197 kilométeres antarktiszi ultrát, ami a világ egyik legkeményebb és legkülönlegesebb ilyen típusú megmérettetése. Emellett teljesítette a másik végleten elhelyezkedő, pokoli hőségben megrendezett 217 kilométeres amerikai Badwatert is, és további mintegy 100 ultrafutó versenyt, köztük a Spartatlont szám szerint 7-szer, amit ebből 3 alkalommal meg is nyert. Továbbá 9 országos bajnoki címe van, 4 országos csúcsot tart és 6-szoros magyar válogatott. Élete során mintegy 100.000 kilométert futott le, 5 kontinensen, ami az egyenlítő 2,5-szeri megkerülésével egyenértékű. Mindemellett motivációs tréner, napi munkáját tekintve pedig fogorvos és 3 gyermek édesanyja. Na hát azt hiszem lesz miről beszélgetnünk, kifeszítve az adás kereteit, mert a futáson túl természetesen kíváncsi vagyok arra is, hogy miket látott ezekben az országokban, ahol megfordult pályafutása során. Szia Szilvi, üdv a Road Movie Podcastben!
Szia, köszönöm, hogy meghívtál ide!
Hogy telt a mai napod? Azért kérdezem ezt, mert ahogy ugye elkezdtük egyeztetni az interjúnak az időpontját, ami nagyon nem volt egyszerű, ezekben a hónapokban azt hiszem ez az egyetlen időpont volt jó, ami ez a másfél óra, ami számodra megfelelt, és ahogy beszélgettem veled, meg hallgattam veled beszélgetéseket, meg egyéb interjúkat, én azt tapasztalom, hogy elképesztő módon kifeszítve éled az életedet, és most is egy előadással jöttél. Mit csináltál ma ezen kívül?
Nagy Kanizsán élek.
Ma még visszamész Nagy Kanizsára?
Nem, mert még lesz másik programom majd holnap. Ma már nem, ma már csak a gyerekeimmel találkozom. Reggel futottam, megcsináltam az edzésemet, utána összepakoltam, elkészülődtem és elindultam Budapestre, ami most így az autópálya felújítás miatt, illetve a csúcsforgalom
igen,
miatt
egy bő... 3-4 leállás, vagy ilyen felújítás
hát, igen,
is van.
Igen, igen. Úgyhogy ez egy bő 3 óra volt. Utána gyakorlatilag motivációs előadást tartottam, egy fogászati konferencián, ami ilyen egyedülálló volt, mert kollégáknak még nem tartottam ilyen jellegű előadást, és utána pedig rohantam hozzád.
Jó, hát akkor igazából a napnak a nagy része az utazással telt.
Igen, sajnos.
Elképesztő teljesítmények vannak mögötted. Én azt terveztem eredetileg, hogy felsorolom az összes ultrát és az összes bajnoki címet és mindent, amit eddig lefutottál, de ezt most az adás keretei miatt szerintem nem teszem
szerintem
meg.
Szerintem hagyjuk ki.
Hiszen azt hiszem, hogy 100-at elég nehéz lenne felsorolni. Nem is fogunk mindegyikről beszélni, és egy kicsit ilyen immédiászerhez kezdéssel indítanék. Ki tudsz emelni egyet, amelyikre, hogyha behúnyod a szemedet, és egyetlen verseny eszedbe jut elsőként, akkor melyik volt az, ami nem biztos, hogy a legnehezebbnek kell lennie, amelyikre a legbüszkébb vagy legemlékezetesebb, ami a legelsőként beugrik?
Igen, egy kicsit ez azért változott mindig a pályafutásom során, de most az abszolút kedvenc, és ami nekem a leggyönyörűbb volt, és a legnagyobb élmény volt, az a Moab 240. Ez Utahban egy 240 mérföldes, tehát 400 kilométeres non-stop futóverseny, ahol 2 éve volt szerencsém futni. Hát ez nagyon nagy élmény volt. Az eredmény szempontjából is szuper volt, mert 3. lettem, ami nagyon jó, és nekem az a vidék az, ami abszolút szívem csücske, és nagyon örültem, hogy eljuthattam oda futva.
Mert hogy a táj az fontos ilyenkor? Ezt a beszélgetés közepén szerettem volna erre kitérni, hogy mennyire tudod élvezni, ha egyáltalán lehet egy ultrafutás közben ilyenekről beszélni, azt a közeget, azt a tájat, amin keresztül mész.
Abszolút
több száz
lehet.
Kilométer.
Abszolút lehet. Nagyon sokáig, amikor a gyerekek kicsik voltak, és azért nem tudtam túl hosszú időkre távol maradni otthonról. Ugye ez leginkább még az aszfaltos időszak volt, amikor így maximum világbajnokságokra utaztam ki, ami külföldön volt, illetve hát a Spartatlon volt nagyon sok éven át a minden évben egy ilyen visszatérő program, ami azért így gyerekek mellett is megoldható volt, mert egy hetet voltam távol, és akkor Görögországig elutaztunk, az gyorsan meg is volt. De aztán, ahogy a srácok nőttek, és 2017 után, amikor ugye először kiutaztam Amerikába a Badwaterre, utána már egy picit szabadabbak voltunk, mert a gyerekek nagyobbak voltak, és nem volt gond a hosszabb távol maradás sem, és azóta azért nekem elég fontos szempont az, hogy hol futok. Azért sem járok már vissza többször ugyanarra a versenyre, mint annak idején a Spartatlonra, ugye ahol 7-szer is visszautaztam, és újra megcsináltam. Most már inkább az, hogy mindig új helyszínen versenyzek, pont azért, mert azért ebben van egy nagyon nagy kíváncsiság, és egy az előtte levő időszak, amikor kicsit szét tudunk nézni, illetve hát most 400 kilométer alatt rengeteg mindent látsz. És élvezel, fantasztikus.
Igen, most nagyon belemásznék ebbe, mert engem nagyon rettenetesen foglalkoztat az, hogy monotónia tűrés, a fizikai korlátok feszegetése, a fejben lévő felkészültség, ezek a tényezők, ezek hogyan hatnak együttesen egy eredményre. És erre rá is fogok kérdezni, de előtte én visszaugrálnék az időben, mert ami még nagyon érdekes volt számomra, amikor olvastam rólad, hogy te hogyan lettél ultrafutó. Ez egy, mondhatni, hogy véletlen. Tehát te nem gyerekkorodtól kezdtél elfutni, hanem egyszer csak elkezdtél futni, és szépen lassan, fokozatosan növelt a teljesítményt. De inkább mondd el te, hogy ez hogyan alakul ki az emberben, hogy egyszer csak azon veszi észre magát, hogy több száz kilométert fut le.
Hát ez tényleg hosszú sztori, és nehéz is így visszafejteni pár mondatba. Nekem a testnevelés az ilyen abszolút mumus volt, és ma már tudom is, hogy miért, azért, mert hogy eléggé maximalista vagyok, és abban viszonylag béna voltam, és ezzel nem tudtam mit kezdeni, és nagyon kellemetlenül éreztem magam a testnevelés órákon, mert nekem az nem ment, abból nem voltam alapból ötös, és azért nem szerettem, szóval igyekeztem kerülni is az átöltözéseket. Még egyetem alatt sem sportoltam, igazából fogalmam nincs miért. Nem volt rá igényem, nem volt ilyen példa, családi példa. Igazából a barátaim sem mozogtak. És az egyetem elvégzése után akkor egy picit több időm volt, még akkor gyakorlatilag csak az volt, hogy dolgoztam egy pár órát egy nap, és itt volt szabadidő, és ott leginkább már a ilyen alakformálás céljából elkezdtem járni. Akkor aerobik órákra, és akkor nagyon megszerettem a mozgást. Így rájöttem, hogy ez itt tök jó, és hogy mennyire jól érzem tőle magam, és viszont ahogy jöttek a gyerekeim, akkor ezek az órák elmaradtak, ugye, mert részben terhesség alatt nem tudtam járni, és utána pedig a gyerekek miatt nem tudtam, mert nem akkor voltak az órák, amikor én el tudtam volna szabadulni, és maradt az, hogy amikor a gyerekek alszanak, akkor ki lehet menni futni. És én ezt igazán első pillanattól kezdve élveztem, tehát nem volt nehézség ezzel, és napi szinten kijártam, és akkor kiszelőztettem a fejem, egyre erősebb lettem, kitűztem egyre nagyobb célokat, akkor még az ultrafutás azért abszolút gyerekcipőbe járt, tehát alig volt ilyen típusú verseny, és Magyarországon alig volt ilyen típusú versenyző, persze akkor is voltak magyar sikerek, de nagyon kevesen csinálták, és tulajdonképpen ebbe belesodródtam, mert azt se tudtam, hogy mi az ultrafutás, csak elhívtak így ismerősök egy-egy ilyen versenyre, és mivel mindig dobogon voltam, elég hamar kiderült, hogy ez nekem így fekszik, jól megy, és akkor onnantól, mikor már jött az, hogy válogatott lettem a kezdeti első ultráktól egy évre, akkor ott azért már akkora motiváció volt, hogy az ember nemzetém ezt húz, azért már sokkal több munkát végzett. Szóval ez egy hosszú folyamat, aminek tulajdonképpen még most sincs vége, tehát nem látom, hogy ez hová fog fejlődni. Mindig más céljaim voltak, más típusú versenyek, szóval ez egy ilyen, tényleg így ahogy az embernek a személyisége is valamit formálódik, ugyanígy ez a futó karrier is mindig egy picikét mást jelentett nekem.
Két dolog érdekel nagyon ezzel kapcsolatban. Egyrészt az átlag emberek jelentős része, aki elkezd futni, azok lefutnak pár kilométert, esetleg eljutnak egy fél maratonig, egy maratonig, És hogyha ezt teljesítik, akkor értem, mondom, nagyon büszkék is magukra, és egyébként meg is érdemlik, hogy büszkék legyenek, mert én még soha életemben nem futottam le maratont. De ahhoz, hogy ilyen szintre lépjél, ahhoz én azt látom, tapasztalom, hogy valamilyen élethelyzeti változás kell ahhoz, ami azt eredményezi, hogy ők a sportban találják meg azt fajta kiteljesedést, vagy ahogy te is mondtad, a fejnek a kitisztítását, vagy bármi egyebet, ami miatt ezt az utat válasszák, hogy neked volt ilyen pillanat, amikor így ez a kapcsoló átkapcsolódott, amit itt tudsz azonosítani?
Abszolút nem. Tehát, hogy nekem nem is volt semmi. Tehát és sokaknál nyilván jön egy egészségügyi probléma, vagy mondjuk egy magánéleti válság, és akkor amiatt fordulnak mondjuk a sport vagy a futás felé egyszerűen stresszlevezetésnek, vagy megerősödjenek, vagy mondjuk jobban nézzenek ki, de nekem
vagy
abszolút...
magánéleti válság után, igen, nagyon sokan kezdenek.
Igen, bármi. Tehát nagyon sokaknál, nagyon sok ismerősömnél egyébként ez volt a háttérben, szóval ez abszolút logikus kérdés részedről. Nekem nem volt semmi ilyesmi, nekem csak a futás volt a lehetőség arra, hogy mozogjak, tehát tényleg a gyerekek mellett nem tudtam mást megoldani, és egyszerűen szerettem, és ráadásul jól ment. Tényleg, tehát gyakorlatilag ez számomra, én 2006-ban futottam az első ultrát, abszolút amatőrként úgy, hogy azt se tudtam, hogy nekem ez hogy megy, az egy 6 órás verseny volt, és én utána évben már meghívtak a 100 kilométeres válogatott csapatba. Te emlékszem a pillanat, hogy este van, és hányszor olvasom el az e-mailt, hogy ez akkor most hogyan? Tehát én nem is sportoltam az életem nagy részébe, és ez tényleg lehet? Tehát, hogy ezek egy csomó ilyen váratlan dolog volt ebbe, és én nem gondoltam, hogy valaha is sportban én jó leszek, nem is volt ez a cél. Tehát, hogy az volt a cél, hogy egy picit mozogjak, nekem is a félmaraton volt, és egyébként ebbe megerősítelek, hogy egy félmaratont lefutni tök büszke lehet, aki lefutja, mert emlékszem arra a versenyre, amikor én ott célba értem, és úgy éreztem, hogy eszméletlen hős vagyok, és ez tényleg nagy dolog, hát akkor belegondoltam, hogy úristen, 21 kilométert futottam, hát az autóval is messze van, szóval ezek tök jó dolgok, és nem is kell mindenkinek elmenni a hosszú távok felé, nem is való mindenkinek, sok szempontból nem, és nagyon sok év kell ahhoz, azt gondolom egyébként, hogy valaki ezek felé, a hosszú ultrák felé mozduljon el, mert én azért nagyon sokáig csak 100 kilométeren és 12 órán versenyeztem. És de ez alatt 4-5 év.
Ugye mondtam, hogy két dolog érdekel ezzel kapcsolatban, a másik pedig az, hogy mit ad neked a futás? Ketten beszélgetünk, tehát magamból tudok kiindulni, én bringázok rengeteget. Tehát, hogyha én 200 kilométert letekerek biciklivel, az nekem nagy teljesítmény, te meg lefolyat ugyanezt. Tehát valószínű, hogy fel sem tudom mérni, hogy milyen fájdalmakon, meg milyen mentális változásokon megy az ember ilyenkor keresztül. Nagyon nehéz elindulni, biciklizni, főleg télen, beöltözni, de utána viszont rendkívül jó érzés. Tehát én meg tudom fogalmazni, hogy nekem ezt adja az utána megélt katarzist. Neked mit ad a futás, miért csinálod?
Alapvetően szerintem azt így fontos elmondjam, hogy itt azért ez nem arról szól, hogy én kimegyek futni 200 kilométert vagy 300-at, és az iszonyúan fáj, és iszonyúan szenvedek. Tehát abszolút nem erről van szó. Nyilván vannak benne olyan szakaszok, amik nagyon nehezek, esetleg fájdalommal is járnak, vagy diszkomforttal, akár gyomor problémákkal ilyesmi, de azért egy ultraverseny nem arról szól. Tehát van egy szegmense, ami ez, amivel tulajdonképpen számomra ez is adja a szépségét, mert hogyha nem lenne, akkor nem élném meg azt, hogy milyen ezekből a helyzetekből kijönni, és nekem az ultrába ez a csoda, hogy honnan tudunk fölállni, és hogy micsoda erő van egy emberben, és ha benne mennyi van, akkor ez másba is megvan. Ez nekem a legnagyobb vonzereje, illetve a versenyválasztásnál nekem mindig fontos, hogy legyen a következő versenyben valami olyan kihívás, amit mondjuk előtte fél évvel vagy egy évvel, mikor kiválasztom a versenyt, én még nem tudnék megugrani. Tehát azt igényli az a cél, hogy dolgozzak valami olyan feladaton, amire akkor én még nem vagyok képes. Viszont mikor oda el fogok jutni a rajtba, addig látom a lépéseket, hogy mivel leszek én arra képes, tehát végigjárjam ezt az utat, ez megint nagyon izgi, tehát nem csak az, hogy én ott versenyzek, hanem az az időszak, amire én képes leszek arra, hogy egyáltalán rajtba úgy álljak, hogy ez nekem meg lesz. Tehát az is egy izgalmas feladat, illetve nyilván, mivel benne valami nehézség, ez nekem nagyon inspiráló a mindennapokban, mert mivel ugye van egy civil foglalkozásom, van családom, motivációs tréningeket tartok, edzősködöm, ebbe az életbe azért az, hogy besűrítsed azt, hogy napi 2,5-3 órát edzel, ahhoz kell valami nagyon erős ilyen emocionális löket, egy olyan vágy, hogy te oda akarsz menni, te képesnek akarsz lenni valamire, És ehhez kellenek ezek a célok. Tehát, hogy ezek a versenyek nem a szenvedésről szólnak, hanem sokkal inkább ünnepek, annak a hosszú felkészülésnek az ünnepei, amit én végigcsináltam, mert ott a mindennapokat hidd el, sokszor nehezebb megoldani a mindennapi edzést. Amikor ott vagyok a versenyen, akkor minden körülöttem forog. Akkor engem segít a férjem, a frissítő állomásokon az emberek nekem adják a frissítőt, az út mellett az emberek nekem tapsolnak, és sokkal könnyebb ott haladni, mint mondjuk egy átlag napba, amikor mondjuk rendelek 7 órát, és még van egy csomó egyéb dolgom, oda betenni a 3 órás edzést, és ott nem fog senki tapsolni, és nem adja oda az innivalódat. Tehát maga a verseny az nem a szenvedés, hanem egy ünnep, aminek persze vannak mélypontjai, de hogy ezek nem a mélypontokról szólnak.
Mondasz egy-két, ugye említetted, hogy azokat a versenyeket szereted, vagy olyan kihívásokat keresel, ahol valami olyat kell teljesíteni, megugrani, ami korábban nem volt, amire fel kell készülni. Mik lehetnek ezek a típusú eltérő kihívások?
Ugye kezdetben alapvetően a táv növelése volt a kihívás. Mondjuk 100 kilométer vagy 12 óra után a 24 óra az egy nagyon nagy lépés, egészen más képességeket és más hozzáállást igényel, akkor nyilván az volt. Utána, amikor a spártatlóra készültem, akkor ott nyilván meg kellett a szinteket szokni, hogy ugye az nem egy síkverseny, hanem
egy jó hullámos. Hegymászás, ugye?
Igen, igen, van egy olyan szakasz. Egész nap mész, a fölle, de egy hegyi szakasz van éjszaka is, igen. De gyakorlatilag az egész pálya dombos, vagy hegyes. Akkor nyilván azt kellett tanulni, hogy a sík után megtanuljál fölfelé futni. Vannak nyilván olyan versenyek, mint a Badwater volt, hogy meg kell tanult kezelni a 45-55 fokot. Ez megint egy külön olyan feladat, amire hosszú hónapokon át készültem.
Azt elmondod, hogy erre hogy készültél fel például? Tehát hogy lehet felkészülni egy 45-50 fokos versenyre? Vagy hát 45-50 fok, ez ugye még éjszaka is sem nagyon megy 40 fok alá, hogyha jól
tudom. Igen, éjjel is 43 volt, amikor startoltam, én este 11-kor volt nekem a rajt, ez mindenkinek egy picit tolva van a rajtolás. Ugye külön nehézség nekem az, mivel dolgozom, és nagyon, tehát ott helyhez kötve vagyok otthonra, ezért mondjuk nincsen lehetőségem, hogy én mondjuk kimenjek akár mondjuk a Tenerife-re, ahol magas hőmérsékleten edzhetek, tehát nekem otthon kell próbálni szimulálni, amit csak lehet, legyen az bármi, sok minden lehet, de mondjuk a meleget, azt úgy csináltam, hogy van egy infraszaunánk, vettünk egy ilyen mechanikus futópadot, és akkor beraktuk a szaunába, és akkor a szaunát föl lehet fűteni, 45 fokra, meg 50 fokra, és akkor lehet méregetni a testtömegedet, hogy mennyi folyadékot veszítettél, mondjuk fél óra alatt 50 fokon úgy, hogy futsz, meg hát magát az érzést is azért úgy megtapasztalni, hogy az milyen abban a melegben mozogni. Aztán a másik típusú felkészülés az volt, hogy nyáron téli ruhában futottam, tehát beöltözve a legnagyobb meleg, tehát direkt a déli órákba, a hosszú edzéseket mind úgy csináltam. Ezt tudtam én megoldani itthon. Nyilván optimálisabb, hogyha az ember mondjuk a helyszínre ki tud utazni, és ott tud edzeni, vagy valami hasonló klímán, de hát ez így nekem nem megy, mert örülök, hogyha a verseny előtt kiutazom, és azt kiszakítom mondjuk a rendelésből, és a betegek elég türelmesek ahhoz, hogy várjanak rám 2 hetet.
A többi versenyzőnek, mondjuk a Badwateren, hogyha már itt tartunk, akkor egy picit álljunk is itt meg. A többi versenyzőnek, akivel neked saját mezőnben meg kellett küzdeni, kijelenthetjük, hogy nekik jobb körülményeik vannak? Tehát nekik, ők kvázi hivatásszerűen csinálják ezt, tehát van nekik lehetőségük akár legmelegebb helyekre elmenni, nem kell egy praxisot hagyniuk napközben, hogy kimenjenek a legmelegebb órákban, tehát hogy te ebből a szempontból a hátrányból indulsz?
Nyilván Amerikában nagyon sok futó él a futásból. Most lehet, hogy megfogtál, körülbelül ilyen 150-200 körül. Uh-huh. Amerikában azért sok területen van nagyon meleg klíma. Egy magyar fiú is csinálta 3-szor a Badwatert, és nagyon szépen szerepelt a Kónya Ákos, de akkor csinálta, amikor ott élt, és hétvégente kiállt a halálvölgybe futni konkrétan. Nyilván előnye van annak, aki, vagy akár Floridába tud edzeni, ott azért már nagyon közel vagyunk ahhoz a hőmérséklethez. De én ezzel sosem foglalkoztam. Tehát, hogyha ezzel foglalkoztam volna, akkor az kegyetlen nyomasztó lett volna mindig, és nem kell a Badwaterre gondolni, hanem elég mondjuk egy egy 24 órás világbajnokságra gondolni, amikor kimegy a magyar csapat egy-két családtaggal, akik majd őt segítik, és jó esetben van mondjuk egy csapatvezető, egy magyar csapatvezető, és ennyi, és pont. És látod, hogy mondjuk az amerikai csapatnak sportpszichológus, masszörök, sportorvos, profi segítők, csapatkapitány, akármi mekkora tímmel állnak ott, és mi van az ottani futók mögött. És volt időszak, amikor én elkezdtem ezt a típusú versenyzést, hogy 24 órás világversenyekre jártam ki, akkor ez így egy picit nyomasztó volt. Tehát mikor mondjuk elmegy az ember azelőtt a szoba előtt, ahol az amerikaiaknak épp a sportpszichológus tartja az eligazítást a verseny előtt, is hallod. Hallod azt a lelkesedést, és arra gondolsz, hogy fú, hogy ők kegyetlen erősek lesznek ettől, és neked nincs meg ez a háttér, hogyha ezen rágódsz, akkor rögtön lenyomod magad.
Ez nem inspirál inkább? Nem, nincs egy olyan hatás ennek, hogy akkor inkább felszívod magadat, hogy hát akkor én magyar lányként csak azért is megmutatom.
Eleinte nyomasztó volt, aztán utána pedig sokkal inkább azokból a dolgokból merítettem erőt, ami nekem van. Nyilván nekem is van ez az. Van családom, akik szurkolnak, és van masszőröm, igaz, hogy nagy kanizsán, de hogy nyilván az ember próbálja azt nézni, ami van, és lehetősége van. Pont emiatt, mivel én ezzel már nagyon régóta szembesültem, ami nagyon régen, még az aszfaltos 24 órák idején, hogy azért mik az én lehetőségeim is, esetleg másoké jobb. Szerintem ezzel kár foglalkozni, szerintem abból kell kihozni a legtöbbet, ami neked van. Szóval én ezt így megszoktam, hogy itthon próbálok mindenre készülni, és ezzel is lehet igenis sikereket elérni.
Badwatert azt előszeretettel, meg hát azt gondolom, hogy talán sok ilyen verseny van, amire a világ legnehezebb jelzőt szeretik rágatni. A Badwater feltétlenül ilyen, tehát a világ legnehezebb versenyének tartják, elsősorban a hőség miatt. Ehhez képest te hogy élted meg? Ugye sokszor előfordul az emberrel, hogyha nagyon készül valamire, tehát tudja, hogy ez nagyon nehéz lesz, talán még túl is készül magát, és aztán utána, amikor túl van rajta, akkor úgy gondol rá vissza, hogy hát jó, hát rosszabbra számítottam a híre alapján. Ehhez képest a Badwaternek neked milyen volt a előzetes várakozásod, és utólag hogyan tekintesz vissza rá?
Konkrétan nem tudjuk elképzelni, hogy az milyen. És én se tudtam elképzelni. Én azt gondoltam, hogy nem lesz ennyire kemény. Nekem inkább túlmutatott azon. Borzasztó nehéz azt elképzelni, és talán most már megint nem tudnám a mostani fejemet. Persze, hogyha újra elmennék, akkor azért már ott lenne ez a hátsó gondolat, hogy a Badwater az tényleg olyan, volt egy másik magyar előttem, a Vajda Zoltán, és ő mondta, hogy olyan, mint hogyha a hőlékkeveréses sütőben futnál, tehát kb. Arra készülni. Na most ezt így nehéz arra készülni, mert az ember nem szokott hőlékkeveréses sütőbe futni, és tényleg kegyetlen. Tehát ott, amikor én nagyon féltem, hogy milyen lesz, amikor először kiszállok az autóból ott a halálvölgybe.
Hú, és akkor megcsap, igen.
Igen, és akkor arra, hogy egyáltalán, hogy fogok-e tudni futni. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés volt, hogy amikor tényleg kiszálltunk, megálltunk az útnát, és kiszálltunk kinézni, és azt érzed, hogy ez a forró szél, ez iszonyúan fáj tőle a szemed pár perc után, és a füledet szétégeti, az kegyetlen, és hogy abba futni kell, az meg felfoghatatlan, de lehet futni, de egészen más, tehát a testedből olyan dolgokat hoz ki, amit úgy nem gondolnál. Tehát én tényleg nem gondoltam, hogy van ott egy szakasz a végén, egy 50 kilométeres, és én ott elemezgettem futóknak az erőbeosztását, és abszolút nem értettem, hogy mi az ördögért nem futnak ott. Tehát, hogy szerintem ez egy futható rész, van 50 kilométer sík aszfalt, tehát miért nem futnak? Gyalogoltak, és azt gondoltam, hogy hát én ott biztos, hogy futni fogok. Hát ez vicc, hogy miért nem mentek, és nem. Képtelen voltam rá, mert már annyira túl voltam hevülve, hogy kb. Nulla teljesítményt tudtam leadni, tehát ilyen erőltetett menet volt az utolsó 24 óra, kegyetlen volt. És én ezt nem gondoltam, hogy ez megtörténhet velem.
Mennyi ideig tartott összesen, mennyi volt az idő?
36 óra volt, és ebből 24-et gyakorlatilag gyalogoltam. Az első 12 órát futottam, ott nagyon jól elő is voltam a mezőnybe, és annyira túlhevültem, hogy... Tehát, mint hogyha belázasodnál, gyakorlatilag abban az állapotban vagy, lázas vagy, és abba kell nyilván úgy lázasra leadni valamit, hogy egy sport teljesítményt, és nem akartam elhinni, hogy nem fogok tudni elkezdeni futni, tehát az a 24 óra az azzal telt, hogy mindent megtettem azért, hogy újra futómozgást végezzek, de egyszerűen nem volt, tehát ziháltam, alig kaptam levegőt, és kegyetlen volt, főleg az utolsó órák. Szóval ez az, amire így nem lehet felkészülni, illetve most már talán így, hogy megjártam, talán máshogy állnék hozzá, vagy még tudom, hogy még mit csinálnék máshogy, de hogy tényleg nagyon nehéz volt. Szóval nem volt túlzása a jelzőre.
Ezeken a holtpontokon hogyan lendülsz túl? Gondolom, a feladásnak a gondolata azért néha felmerül az emberben. Albert Hamleti Nóri mond talán amerikai 5000 kilométeres gyalogtúrája kapcsán, hogy van egy olyan igazság, miszerint aznap soha ne add fel, mindig csak másnap. Hogyha másnap is úgy gondolod, hogy fel kell adni, akkor másnap föl lehet adni. Hát nyilván egy 36 órás versenynél ezt teljesen más kontextusba lehet helyezni, de hogy neked vannak-e módszereid, hogy hogyan lendülj túl azokon a holdpontokon, amikor már igazából tudod, hogy bármikor megállhatsz.
Nagyon vannak, abszolút. Tehát, hogy eleve most már kezdődve, amikor elkezdtem ultrázni, akkor megfordult a gondolat, hogy hát így esetleg abba kellene hagyni. Én ugye több mint 100 ultrát teljesítettem, és még sosem adtam fel semmit sem. Aztán idővel ez így eltűnt maga a gondolat is, tehát abszolút nem gondolok rá. Tehát nincs olyan opció a fejemben, nem fordul meg. És a Badwater-en is ez nagyon fura volt. Ott a kísérőautó, mert ugye két mérföldenként megáll, mert adnia kell jeget, de az, hogy én oda beüljek, tehát egy pillanatra nem jutott eszembe. Tehát, hogy nekem nincs ilyen opció. Én egyszer megbeszéltem magammal, hogy amíg nem futottam ki a szintidőből, tehát még a szervezők hagynak menni, és tudok lépni is, az tök mindegy, hogy az a lépés az mennyire fáj, vagy mennyire lassú, én addig mindig lépek még egyet. És akkor egyébként ez ilyen cefet egyszerű, mert hogy pont ezt kell csinálni, hogy lépni még egyet, meg még egyet. És hogyha ezt csinálod, akkor előbb-utóbb túllendülsz ezeken, tehát 99,9%-ban ezekből a gödrökből kijössz, csak csinálni kell. Hát van, hogy nem. Tehát ugye az a nekem a fő mantrám, hogy mindig lesz jobb, és a Badwater az volt, amikor lett jobb, csak ahhoz célba kellett érni, de egyébként a többi versenyen azért még nem volt ilyen tapasztalatom, tehát azért előbb eljött az idő, amikor jobb lett, és újra volt erőm, és tudtam menni, és nem fájt, és megszűntek a gyomor problémák.
Meg tud erősíteni ezt a feltételezésemet, hogy igazából az emberek, amikor feladják, akkor valójában fizikailag még adott esetben sokszor bírnák, de inkább fejben adják fel. Tehát fejben fáradnak el, vagy túlságosan vonzó számukra a kísérőautó, vagy a lehetőség egyáltalán az opció, hogy föl lehet adni. Megint csak a saját bringes példámra visszautalva, én azt vettem észre, hogy mindig az utolsó 10 kilométer a legnehezebb. Teljesen mindegy, hogy mennyit bringázok, abszolút, hogyha 200-at, akkor is az utolsó 10, hogyha 50-et, akkor is utolsó 10, mert igen, akkor már fejben egy picit az ember elengedi, és akkor képes vagyok meghalni. Én ebből vezettem le azt a logikát, hogy valójában amikor az ember fáradtnak érzi magát, akkor mentálisan készült el az erejével, és a teste az még bírna.
Abszolút. Én nem szeretnék elítélni senkit, aki fölad bármit, de mivel nagyon sokat versenyeztem, és nagyon sok feladást láttam ezek alatt a versenyek alatt, és sok feladót ismerek is, aki kiszállt innen-onnan, és itt most nem arról beszélek, amikor kifutott a szintidőből, vagy esetleg lett valami komoly sérülése, bár ez is nagyon érdekes, mert sokszor a futók nagyon komoly sérülésnek gondolják azt a fájdalmat, ami van, de valójában abból már másnap semmi nincs. És akkor azért ez mindig elgondolkodtat, hogy másnap hogy érzi magát, mikor igazából már semmi nem fáj. Tehát abban még azért volt rendesen lehetőség.
Ez kemény.
Igen, én ezen tényleg nagyon sokat gondolkodtam, hogy nagyon sokan föladnak dolgokat, nem csak versenyt, hanem sok minden más az életbe, és ugye most a médiából, hogyha föladsz egy versenyt, akkor általában az van, hogy jön 150 komment, hogy hát milyen nagyszerű vagy, hogy hát azért feladni milyen cefet nehéz, meg hogy jó döntést hoztál, mert az egészség a legfontosabb, ezen szoktam mindig, ugye, hogyha az egészség a legfontosabb, akkor miért indultál az ultraversenyen? Szóval,
egy témánk lesz majd.
Igen, tehát, hogy nagyon meg tudják vigasztalni a többi futók a másikat, de szerintem nem az a lényeg, hogy a többiek mit mondanak, hogy mennyire együtt érzek és dicsérnek meg, hogy milyen jó, vagy hogy kiszálltál, hanem szerintem az a lényeg, hogy te mit gondolsz magadról. Úgy őszintén, csöndbe magadba, hogy az valóban akkora probléma volt, ami kezelhetetlen volt. Én sokszor voltam már olyan helyzetben, hogy azt gondolnám, hogy szerintem a futók 80%-a rég kiszállt volna, én pedig még abszolút nem érzem azt semminek. Tehát nekem nagyon sokszor vannak gyomor problémáim, van, hogy órákon át, bocsánat, nem tudom, a podcast mennyire ilyen kompatibil, de órákon át hányok mondjuk. Sok futó ezt azt mondaná, hogy hú, gyomor problémáim voltak, én kiszálltam, mert már órák óta nem maradt meg bennem egy korty víz sem. Én igazam, hogy nagyon sokáig lehet úgy futni, hogy nem marad meg benned egy korty víz sem. Csak akarni kell, és előbb-utóbb helyre fog az állni az a rendszer, és akkor megint működsz. Az a kérdés, hogy eszedbe jut-e olyankor, hogy vagy sajnálod-e magad? Én nem szoktam sajnálni magam, hanem keresem a megoldást az adott helyzetre. Tehát ha maradjunk a gyomor problémánál, akkor nem az, hogy hú, jaj, úristen, most mi lesz már, most hányok, és még vissza van 150 kilométer, és hát ez így nem lesz jó, nem marad bennem semmi, akkor nem lesz erőm. Ez sosem fut le ez a program, hanem ez van, hogy oké, kijött belőlem most minden, most nincsen bennem folyadék sem, akkor először megpróbálok egy pár korty hidegvizet inni. Megmarad, akkor örülök. Ha nem marad meg, akkor megint megpróbálok pár korty hidegvizet inni, és amikor megmarad, akkor fú, de szuper, akkor utána mellé veszek egy kis sót, ha az is megmarad, akkor megint más. Tehát itt próbálom azt, hogy mi fog működni. Nyilván az tök jó nekem, de hát ezt is valahol össze kellett gyűjteni. Az a tapasztalat, hogy tudom, hogy ezt én tudom kezelni, de hogyha valaki nem is próbálja kezelni, hanem rögtön leül, akkor ő sosem fogja ezt megtapasztalni.
Megértettem ezt a logikát, nagyon, nagyon jól elmondtad, és én arra gondoltam közben, miközben ezt mesélted, hogy ugye általában az embereknek az elméje, az agya úgy működik, hogyha már meghozott egy döntést, akkor olyan tényezőket, érveket lát meg, és gyűjt maga köré, ami a már meghozott döntés megerősíti. Hogyha te azzal a döntéssel indulsz el, hogy nem fogod feladni, akkor bármilyen problémát, ami szembe jön, úgy fogsz rá tekinteni, mint a gyomor problémára, hogy hát akkor hogyan oldjuk meg? Hát iszom egy kis korty vizet, és akkor utána jobb lesz, hogyha meg. Igazából valaki már meghozta azt a döntést, akár indulás előtt benne van a fejében, hogy jó, hát hogyha nagyon rossz lesz, legfeljebb feladom.
Azt nagyon nem szabad.
Vagy menet közben, akkor teljesen másképp fogja kezelni a szituációt, vagy a holdpontot, hiszen akkor megpróbál olyan érveket és olyan indokokat találni a kis elméjében, amelyek alátámasztják, hogy miért kell most feladnom.
Nem? Ez abszolút így van. De ez abszolút így van.
Már az elején eldől gyakorlatilag.
Igen, másik, hogy tehát én szerintem az sem jó, hogyha mondjuk kimondod a problémáidat ebben a szituban. Tehát például ezért én körözős versenyre nem is szerettem, hogyha a férjem jön velem, mert ő neki megmertem mondani, hogyha valami gondom van. Tök jó volt egy olyan kísérő, aki érzelmileg nem áll annyira közel hozzám, mondjuk, mint a férjem, de mondjuk tudja, hogy mi történik velem, és akkor neki nem panaszkodtam, hanem megoldottam. De én azt vettem észre, mihelyest kimondom, így gerjeszti önmagát. Igen. Tehát, hogyha mondjuk ott áll a ponton a férjem, és én elkezdem neki mondani, hogy mit érzek, teljesen fölösleges, majd a verseny után elmondom, de közben az nagyon nem tesz jó. Tehát inkább kezelni kell ezeket a dolgokat, és semmiképpen nem így belesodródni valamilyen ilyen érzelmi hullámba. Szóval régebben azt szoktam mondani, hogy azért nem adok fel versenyt, mert félek, hogy rászokok. És egyébként szerintem ez is így van, mert ezt is megfigyeltem, hogyha valaki feladott valamit, akkor az utána még jó pár versenyt feladott, mert hogy tudta, hogy akkor onnan így ki lehet szállni. Tehát mikor rosszul vagyok, akkor kiszállok. Igen. És akkor utána ugyanúgy hátba veregetnek, meg fú, tök jó vagyok. Nem tudom, tehát én nem szerettem volna ezt, szóval még nem próbáltam ki. De egyébként még véletlenül se gondold úgy, hogy én bárkit elítélek, aki föladja. Tehát ez az én elgondolásom erről, és az én véleményem, meg a saját magammal szembeni elvárásom, hogy nem szeretnék föladni semmit, de hogy tök máshogy működünk, és én el tudom fogadni most már egyébként azt, mivel edzősködöm is, és némi empátiát lassan kezdek begyűjteni. Egyébként futásban nem vagyok túl empatikus, mármint így a futóimmal, és ezt így tanulgatom, hogy így belelátni abba, hogy neki mi volt az indítéka, hogy mondjuk kiszállt, és így el tudom fogadni, sőt, azt is meg tudom tenni, hogyha mondjuk verseny közben fölhív egy futóm, hogy ő úgy érzi, hogy most kiszáll, akkor ráhagyom. Tehát, hogyha azt érzem, hogy benne nincs meg, tehát, hogy úgy érzem, hogy nem akarhatom más helyet, egy darabig próbáltam akarni más helyet, vagy így mindent bevetni, hogy még egy picit csinálja, próbálja. Nyilván verseny előtt segítek neki, amennyire lehet a fejben való felkészülésre, bár ez azért egy külön kompetencia, de hogy már így ez ebben egy kicsit megengedőbb vagyok, vagy el tudom jobban fogadni valakinek az ez irányú döntését, mert miért gondolkodhatnánk máshogy?
Hát meg mindenkinek más a Mindenki más mentális erősséggel rendelkezik, igen. Tehát
igen, meg esetleg más jelent neki az a verseny.
Vagy másképp tekint rá, így igen. Van, igen. Menjünk el a másik végletre, az Antarktiszra, a Badwater után. De mielőtt elmegyünk az Antarktiszra, hogyha utazáson töröd a fejedet, akkor a következő fél perc szóljon az ibuszról, hogyha nem is Antarktiszra, de valahova máshová lehet, hogy kedvet kapsz az utazáshoz.
Ha inspirálnak a világutazók történetei, ideje, hogy te is útra kelj. Éld át az Ibusz legszebb utazásait a mediterrán világ gyöngyszemein. Engedd, hogy rabul ejtsenek a festői görög tengerpartok, az ókori építmények és a mitológia lenyűgöző varázsa. Merülj el a török riviéra csodás tájainak és természeti kincseinek világában. Tapasztald meg a spanyol fiesta elbűvölő életérzését, élvezd a narancslégetek illatát és mártózz meg a türkiszkék tengerben. Foglald le a következő nyaralásod az Ibusznál. www.ibusz.hu.
Ugye mondtam a felvezetőben, hogy talán az Antarktiszi Ultra volt az, ami igazán meghozta neked az ismertséget itthon, legalábbis én, akivel beszélgettem, meg megmondom őszintén, jó magam is, akkor találkoztam a legtöbbször. De akkor nem volt olyan online hírportál, meg print hírportál, vagy médium, ahol ne találkoztunk volna teljesítményeddel. Ugye ez 2022-ben volt, és ezt megnyerte ezt a versenyt. Ez több szempontból is nagyon érdekes, egyrészt már nyilván itt teljesen más körülményekkel kellett megküzdened, mint a Badwateren, de engem elsőként az érdekelne, hogy hogyan lehet egy ilyen versenyre bekerülni. Szóval ez egy roppant exkluzív verseny lehet, ahová csak a világ egy igen szűk elit rétege kerülhet be az ultrafutók közül.
Az Antarktiszra való kijutásnak az a feltétele, ez, hogy a szervezők, ez a Ford Desert versenysorozatnak a része, itt kezdem, és két másik versenyüket teljesíteni kell, tehát két sivatagot ahhoz, hogy úgymond kvalifikálj az Antarktiszra. Itt azért tudni kell, hogy ezek nagyon költséges versenyek, tehát nem föltétlen a világ legjobb futói jutnak ki, hanem itt azért az anyagi támogatottság is nagyon-nagyon sokat számít. Én a Namib, illetve az Atacama sivataggal kvalifikáltam ide. Nálam is azért alap volt az, hogy én akkor tudok ide kimenni, hogyha lesz mögöttem támogató, mert tényleg ez nagyon költséges verseny, a nevezési díj is.
Szabad kérdezni nagyságrendeket, hogy el tudjuk képzelni, hogy körülbelül milyen költség eljár egy ilyen versenyre való egy, mert az Antarktiszra eljutni eleve nagyon drága, mint turista, ezt tudjuk, de egy ilyen verseny az...
Gyakorlatilag a nevezési díjban benne van az utazásod, illetve hát ami az Argentinától az Antarktiszra való igen. Utat jelenti, és ez gyakorlatilag a leghúzósabb része. Tehát egyébként turistaként kijutni valószínű, hogy nem drágább, mint futóként. Mindenestől, tehát az ott levő szállás, a kiutazás az 4 millió forint.
Ebből benne van már a nevezési díj is.
Igen,
tehát ez
igen,
a teljes minden. Versenynek a költsége.
Igen. Hát körülbelül nagyjából, annyi, mint turistaként.
Nagyjából igen.
Igen,
mert ezek
igen.
A 10 napos utak vannak ilyen 2-2,5 millió forintért, és akkor még el kell jutni, ugye Patagóniából onnan lemenni az Antarktisz.
Igen, igen, tehát nyilván egy
sok.
Sima...
Igen, ez tényleg sok.
Igen, sok, így van. Én sem tudtam volna kimenni, hogyha nincsen mögöttem támogató.
Egyébként tegyük hozzá, hogy azért az összeköt minket, hogy a Cserisk mind a kettőnket, a Roadmi podcastet is, meg ha jól tudom, akkor neked is partnered.
Igen, igen, nekem óta. A Cserisk a fő támogatom, és nélkülük nem jutottam volna ki az Antarktiszra.
Igen, tehát ez szerintem azért itt ezen a ponton azt gondolom, hogy nagyon fontos volt megemlíteni. Szóval ott tartottál, hogy hogyan jutottál ki. Igen.
Kvalifikáltam a két sivataggal, és 2020-ban indultam volna, tehát az volt a... akkor már elrendeztem a nevezési díjat meg mindent, csak akkor jött a Covid, és akkor lefújták ugye ezt a versenyt. Hát 22-ben egész más céljaim voltak, a fő célom az a kedvenc, mostani kedvenc versenyem, ez a Moab 240, ami ugye Utahba a 400 kilométeres verseny, viszont úgy éreztem, hogy ha megtartják az Antarktiszt 22-be, akkor én biztos, hogy ki fogok menni, még akkor is, hogyha eszméletlen módon nem ideális egy 400 kilométeres sivatagi futásra 5 hétre elkezdeni futni az Antarktiszon, viszont nagyon jó állapotban maradtam fizikálisan én a Moab után, és így ezzel nem volt gond. Így ez egy eltolt időpont volt, és így kerültem 22-ben ki, és úgy voltam, hogy lesz, ami lesz, én kiutazom, és próbálom a legjobbat kihozni belőle.
És akkor itt megint megkérdezem, hogy feltételezések, hogy biztos, hogy hideg volt a legnagyobb kihívás az Antarktiszon, de egyáltalán nem biztos, hogy ez így van. Tehát lehet, hogy a tájnak a kietlensége, az ingerszegénység, vagy akár csak a talajviszonyok sokkal nehezebbek voltak, de akkor mesélj erről, hogy hogyan élted meg ezt a versenyt.
Én ezt én is így gondoltam, hogy majd a hideg lesz a nehézség, az pedig nem lehet nehézség, mert majd felöltözöm, szóval én elég lazán álltam az Antarktiszhoz, hogy...
Hány fok volt?
Nem, szerintem nem volt extra hideg, tehát ilyen -10, viszont iszonyat szél van. Tehát mi ugye szigeteken voltunk nagy kontinens körül, minden nap másik szigeten futottunk, ezeken a kicsi szigeteken.
És akkor hajón aludtatok, és minden nap átvittek titeket egy másik helyszínre.
Igen, úgy volt, hogy...
Jó, tehát ez nem egy folyamatos ultra volt, hanem voltak szakaszai.
Igen, ez egy 6 etapos futás, ugyanúgy, mint az összes többi sivatag. Tehát ez annak a sémája, csak nem a sivatagban van, hanem az Antarktiszon. Ezeket itt körpályákon futottunk, tehát ki van jelölve egy 3-5 kilométeres kör, aminek leginkább biztonsági oka volt, mert hogyha ott történik valami, akkor ugye, ami pedig egyik pillanatról a másikra történt, az időjárásnak a változása, akkor a szervezőknek borzasztó gyorsan el kell onnan vinni a futókat. Tehát én is azt gondoltam, hogy a hideg lesz, de hát majd fölöltözöm, és egyébként, de nem lesz ez egy nagy cucc, hát most 6 napon át kell futni, és kész. Nem túl sokat, mert 6 nap alatt kell ilyen 200 kilométer körül futni. És hát ezt így egy kicsit alábecsültem, mert a nehézség az nem a hideg volt, hanem úgy az egész kőkemény volt. Tehát a legnehezebb része az volt, hogy nem volt tervezhető, mert mindent az időjárás szabott meg, és sosem tudtad, hogy futhatsz-e aznap, tehát a szervezők megmondták előtte, hogy a legrosszabb verzió, hogy 6 napon át a hajón ülünk, és nem fognak tudni minket kitenni a szárazföldre, mert olyan lesz az időjárás, hogy életveszélyes lesz. Szerencsére minden nap tudtunk futni, tehát ez nem jött be, viszont azt nem tudtad, hogy mikor fogsz futni, mikor tudja a hajó megközelíteni a szigetet, melyiket tudja megközelíteni. Tehát úgy indult az egész, hogy reggel 6-ra legyél beöltözve az első nap.
Nagyon nehéz lehet.
Kemény volt. Ott állsz beöltözve fél órát, szakad rólad a víz a meleg hajóban, te föl vagy öltözve kinti. És akkor mondták, hogy egy fél óra múlva, hogy jó, akkor mindenki visszamehet a szobájába, mert ma nem lesz futás, mert a jéghegyek miatt nem tudunk kikötni. Aztán meg délután csak szólnak, hogy oké, akkor most mindenki öltözik, és megyünk. És nem tudsz úgy enni, nem tudsz úgy pihenni.
Hát ez borzasztó, tervezhetem.
És nem tudod, hogy mennyit fogsz aznap kint futni, mert ha az időjárás megváltozik, akkor téged azonnal beterelnek és fölvesznek ezekre a kis csónakokra, és vagy visszavisznek a hajóra. Tehát mindig úgy mentünk ki, hogy ilyen kb. 8 órát futunk, és akkor volt, hogy ez 4 óra volt, volt, hogy 8. Nem lehetett kivinni semmilyen táplálékot a szigetre, csak egy külön kis hajóba volt, amihez, hogyha kimész enni, az időveszteség. És amit vihettél, az nálam volt másfél liter folyadék, és azzal a másfél literrel futottam, mindegy, hogy 4 órát vagy 8-at, egyik se volt optimális, tehát töményoldatokat ittam, azzal rettentő a gyomornak, de ez egy nagyon nagy taktikai verseny volt, hogy meddig bírod ezt, hogy a gyomrodat ilyen szinten kicsinálod, finoman szólva, és amikor visszatérsz a hajóra, akkor próbálod rendezni a kárt, hogy te másnap megint képes legyél futni. Ez volt az egyik, ez a kiszámíthatatlanság, egy olyan embernek, aki mindent tervez, mint én, ez nagyon nehéz volt.
Akkor ez egy picit megerősíti azt, amiről az előbb beszélgettünk, hogy itt nem a fizikai különbségek döntöttek elsősorban,
abszolút
hanem
nem.
Az, hogy fejben ki hogyan tudta ezeket.
Ez volt az első versenyem.
Ez
volt az első versenyem, mindig szokták kérdezni, hogy ez inkább fej, vagy inkább fizikum. Ez volt az első, ahol itt azt mondtam, hogy ez fej volt. Tehát nagyon hasonló képességű nők voltunk ott, tehát volt egy 4 fős csapat, akik nagyon kemények voltak, nagyon küzdősek. Én ott második nap vettem át a vezetést, és akkor kaptam egy ilyen sárga trikót, ja, aki vezet, az annál van mindig a sárga trikó, és én akkor megfogadtam, hogy én mindent kibírok. Igen, mindent kibírok, csak hogy ne veszítsem el, és nagyon sok mindent ki kellett bírni. Tehát itt úgy képzeld el, hogy mikor elkezdtünk futni az Antarktiszon, előtte ugye ezt nem lehetett kipróbálni. Tehát odaléptél az Antarktiszra, és te rögtön belecsöppentél egy versenybe, és nálam volt a futóbot, rajtam volt egy puffy jacky, rajtam volt egy szemüveg, amit azt gondoltam, hogy jó lesz. A első 3 lépésnél a futóbotom eltűnt valahol a hóba, tehát annyira mély hó volt, hogy utána elő se vettem már, combig süllyedtünk a hóba, estünk, keltünk, nem láttunk semmit, a szemüvegbe egyszerűen semmit nem láttam a hófúvástól. Hát így az első nap az ilyen teljesen sokkoló volt, hogy úristen. Hogy ezt. Hát ott tényleg az volt, hogy ezt nem akarod, ez teljesen őrületenek semmi értelme nincs. Én sokszor éreztem magam veszélybe, a többiek is, tehát hogy azt gondoltam, hogy nem igaz, hogy még mindig nem visznek el minket vissza a hajóra, mert már egyszerűen olyan hófúvás volt, és olyan szélvihar, hogy látod, hogy hullámzik az óceán, és te egyet, hogy fognak visszavinni oda, tehát félelmetes volt. Úgyhogy azért voltak kőkemény pillanatok, amikor már önmagában az, amikor a nagy hajóról beszállsz ezekbe az zodiákokba, ezek ilyen gumi,
igen, ez a klasszikus motoros gumi
csónak. Igen, és ahogy oda te kikerülsz a partra, de közben ott hányódsz össze-vissza, és a nyakad bömlik a víz, és kegyetlen hideg van, és hát ott rendesen sokszor össze kellett szorítani a fogat, hogy ez bírt. Nekem nagyon sok ilyen félelmetes dolog volt benne, komfortzónán kívüli, és akkor azt még nem is említem, hogy a szállás is a hajón volt, ami hánykolódik folyamatosan, tehát mindenki volt kötve, úgy zuhanyoztunk, hogy kapaszkodtunk, ugye, meg úgy
ettünk. Én azt gondoltam, hogy a hajó az egy ilyen nyugalom és békeszigete volt ezek után.
Hát azért nem. Nem.
A többi versenyzővel ilyenkor kialakul valamilyen nexus kapcsolat? Tehát van egy összetartás?
Persze.
Van?
Igen, abszolút. Ezek a sivatagok tök jók, mert itt azért 6-7 napot össze vagyunk zárva, és hát vannak ilyen visszatérő, tehát nekem például van egy dél-afrikai lány, akivel most is nagyot meccseltünk, ővel nekem ez volt már a harmadik ilyen sivatagi történet, tehát ő ott volt a Namíbiába és a Takamába is, tehát mindig örülünk, hogyha meglátjuk egymást a rajtlistán, de volt egy kanadai lány is, aki szintén iszonyat kemény volt, és ott volt a Tobba, és őt is már régóta ismerem, és egyébként tartjuk is így hébe-hóba a kapcsolatot, tehát hogy az antarktiszi futókkal van egy csoportunk, és szoktunk írni, hogy ki merre jár, hol versenyzik, tehát ez egy nagyon-nagyon baráti társaság, és tök jól tudunk ünnepelni a versenyek után. Hát persze, mikor kint vagyunk a pályán, akkor már a harc, de hogy abszolút tisztelet van a futók közt.
És az Antarktiszit ugye megnyerted, amihez gratulálok, így ezután is. Ott elmondod a statisztikánkat, tehát hányan indultak, és hányan értek célba, és meg hány fős mezőnyben, ezen körülmények között, amit elmondtál, lettél te az első?
Az indulók száma az fix, 50 ember indulhat, mert az a kapacitás, ez egy expedíciós hajó, ahol többféle tevékenységre visznek ki embereket, fotózni, hegyet mászni, kajakozni, különböző dolgokban, és 50 hely van föntartva.
Tehát ott voltak más típusú utazók.
Igen, tehát ez egy hatalmas hajó, ahol szerintem ilyen 400, kb. 400 utas.
Izgalmas. Lehetett egyébként a világa magának a hajónak.
Eszméletlen jó volt, nagyon. Mert különleges emberek voltak, tehát akik így kíváncsiak a világra, és itt nem föltétlen az volt, hogy mindenki nagyon gazdag, és azért volt ott. Tehát tényleg itt nagyon-nagyon nagyon érdekes volt, és egyébként végig minden nap voltak előadások a futáson kívül. Amikor visszaértünk a hajóra, az élővilágról, megfigyeltük ott a bálnákat, tudtuk, milyen típusú bálnák vannak. Jöttek az angol, akik így az Antarktiszon, van ilyen kutatócsoport, följött a hajóra, ők tartottak előadást. Tehát ez egy nagyon izgalmas és érdekes dolog volt. Nagyon jó guide-ok voltak, akik ugye vitték a többi aktivitást, és nagyon sokat meséltek.
Szóval volt ennek egy ilyen, mondjuk, amikor Argentinába eljutottuk az Antarktiszra, meg onnan vissza, akkor volt egy turisztikai legértelmezhető része is.
Abszolút.
Tudtatok tájat nézni, gyönyörködni, bálnákat lesni.
Persze, ez egyébként valami csodálatos volt, tehát, hogy amikor ott a hajón fölbukkan az első jéghegy, tehát eláll a lélegzetet. Tehát, hogy ezt te láthatod, úristen, hogy ez az a kék, az én még olyan kéket nem láttam, és rettentő szerencsésnek érzed magad. Ami jó, mert amikor kint ott azért volt szenvedés, ott tudsz arra emlékezni, hogy te egyébként piszok szerencsés vagy, hogy itt vagy. Meg ugye ott vannak a pingvinek, meg a fókák, meg... Szóval ez egy különleges világ, ahova azt gondolom, hogy hatalmas élmény, vagy szerencse, vagy nem is tudom mi, hogy én oda juthattam. Tehát ez önmagában nagyon boldoggá tett, és mondom, tényleg nagyon jó a társaság, tehát nincsen ilyen... Emberileg egy nagyon jó kapcsolatok vannak. Fú, hogy jutottunk ide.
Nem tudom, beszélgettünk. Szerintem kötetlenül, és egyébként is rá akartam kérdezni. Egyébként is rá akartam kérdezni, hogy az Antarktisz az hogyan tetszett, mert hát
még
senkivel nem beszélgettem, aki valahol volt az Antarktiszon. Én majd egyszer szeretnék elmenni, de hát a költségek egyelőre engem is visszatartanak.
Ott maga a hajó is egyébként gyönyörű volt, és ugye volt egy halrész, ahol teljesen üveg volt a fal, és ott ki tudtál menni a hajóórába. Nem nagyon mentünk ki, mert nagyon hideg volt. De szóval az egy ilyen, nem is tudom, hogy éreztem-e valaha olyan békét, mint azon a hajón. Tehát, hogy hogy ülsz és olvasol, és közben ott a bálnák ott vannak, meg a jéghegyek, és olyan eszméletlen nyugalom volt ott a mindennapi életből. Egyébként nekem a sivatagoknak, meg az Antarktisznak is ez az egyik legnagyobb vonzereje, hogy annyira béke van, és ott úgy ki tud szakadni ebből a világból, amiben, ahogy mondtad, nagyon nehezen is egyeztettünk, tehát iszonyú verkli van.
Igen.
És csodálatos kiszakadni belőle, és rájönni, hogy tulajdonképpen, hogy egyébként ez a lényeg, ezek a békés pillanatok. Az a klassz, hogy utána ebből azért marad egy darabig töltés, és tudok mondjuk egy másfél-két hónapot úgy élni még egy picit azokkal a érzésekkel, és ez nagyon jó. Az első sivatagom után, mikor hazajöttem, és elmentem fodrászhoz, és mondta a fodrász, hogy tök más vagyok, és az a fura, azt mondta, hogy azt vette észre, hogy ahogy keresztbe rakom a lábamat, hogy ezt én mennyire lassan csináltam. És ezek ilyen apró dolgok, de hogy...
De teljesen érthető.
Hozzol egy ilyen békét, és nekem ez nagyon sokat ad. Az ottani emberek is, és ezek az élmények.
Olyan szép lekerekítése volt ez az előzőekben, vagy hát a beszélgetés első részében elmondott kőkemény pillanatoknak, amiket megéltél, hogy én most már nem is mennék vissza ide, meg úgyis a beszélgetés vége felé járunk. Ne nevezzük szenvedésnek, meg fájdalomnak, valóban teljesen igazad van, hanem inkább azoknak a kihívásoknak, amikkel szembesülsz a verseny során. Engem még az érdekel, viszont a versenykel kapcsolatban, hogy az, hogy meddig lehet ezt csinálni, hogy beszélgetésben elmondtad, hogy nincsen határozott, kitűzött cél, hogy te mikor fogod abba hagyni, ami engem inkább érdekel, hogy egészségügyileg meddig tolerálja az emberi szervezet az ilyen típusú igénybevételt, ízületek, porcok, izmok, bármi, szóval ezért ez azért kőkemény.
Igazából egyébként ezekkel semmi problémám, sem az ízületeimmel, sem ilyesmivel ehhez. Én azt gondolom, hogy itt akkor van gond, hogyha az ember nem hagy időt az elején a testének rákészülni erre, tehát hogy ezt csinálja, tehát kihagy lépcsőket. Ez most nagyon jellemző szerintem a mai világban, hogy rögtön akar valaki valamit, és ezért próbál átugrani lépcsőt, de ott általában valamiféle pofára esés van, tehát az lehet akár lelki, mert nem fog menni, vagy pedig egyszerűen belesérül, és lehet, hogy többet nem is fog futni, vagy ha visszajön is a sportba, már az már nem fogja ugyanazt adni. Szóval szerintem nem érdemes ugrálni át a lépcsőkön. Én mindig örültem annak, ahol épp voltam. Tehát tudom, hogy sokféle versenyt csináltam, de hogy ahol éppen jártam, nekem az mindig tök jó volt, és én nem akartam, nem gondoltam előre, hogy majd én ezt szeretném. Egyszer jött, mert megerősödtem hozzá, mert annyi munka volt benne, hogy merhettem már azt vágyni vagy álmodni. Tehát szerintem a probléma az inkább akkor van, hogyha nem adunk időt a felkészülésre, éveket, és mostanában ez sokaknak nem tetszik, hogy éveket kell várni.
Hát a világunk az azonnali megoldásoknak, mert abszolút, az azonnal megtörtént eseményeknek a...
Igen, és én azt látom edzőként is, hogy sem várni éveket, tehát késznek lenni valamire, sem a megfelelő munkát beletenni. Nem. Az már nem annyira megy. Viszont oda eljutni és azt megcsinálni, azt én nagyon akarom. Csak a munka emiatt, amiatt elmarad. Vagy pedig úgy gondolja, hogy annyi nem kell ehhez. Én azt gondolom, hogy bizonyos teljesítményekhez az én fejemben van egy minimum óra, azt gondolom, amit bele kell tenni hetente, és ezt nem mindenki fogadja el. Viszont nem vezet jóra. Tehát, hogy a egészségügyi problémának onnan indultunk, ez lehet az oka, hogy nem elég idő, vagy túl nagy lépések, vagy egyszerűen a sérülés, mert túl hamar akar valaki valamit. A másik pedig az, hogy amikor valaki benne van, és jól megy, akkor nem tud határt húzni. Tehát a vállalásban. Én mindig úgy versenyeztem, hogy évi maximum 3 ilyen nagyon hosszú versenyt vállaltam, ez alatt értsd a 200 kilométer körülieket. A 200 mérföld az már egész más pálya, más felkészüléssel, más igénybevétellel. Muszáj egyszerűen időt hagyni a testünknek arra, hogy fölálljon az előtte levő kihívásból, még akkor is, hogyha az ember úgy érzi, hogy amúgy tök jól tudnék futni, és én el tudnék indulni 2 hét múlva is valahol, meg majd lesz egy hónap múlva is, hát azt se hagynám ki, mert olyan jó formában vagyok, miért is ne. Ez szerintem a másik, ami nagyon sokan elcsúsznak, és belesérülnek, és vagy vissza tudnak térni még, vagy nem. Én már nagyon öreg vagyok ebbe az ultrába, mert tényleg 18 éve csinálom, szóval ennyi idő alatt én már annyi utat láttam megszakadni, és ezek miatt. Tehát én azt gondolom, hogy az ember, ha ésszel csinálja, tudja, hogy mi történik vele, ad időt a felkészülésre beleteszi a munkát, és utána pedig hagyja a testét magához térni, akkor ez nem egy egészségkárosító sport, nem egészségkárosító, mint bármilyen más élsport, de okosan kell, és fölkészülve, és látni, hogy mi történik velünk egy ilyen kihívás alatt.
Meg hát talán akkor, ha már itt hosszú távfutásról van szó, akkor itt megint akkor a mentális részre visszatérve egy hosszú távú szemlélet kell hozzá, mert amit elmondtál, hogyha nem adunk elég időt a regenerációra, mindent bevállalunk, minden versenyt azonnal most akarunk, akkor az azt feltételezi számomra, hogy nincsen az embernek hosszú távú terve, tehát 5 év alatt milyen versenyekre szeretnék eljutni, 5 év alatt mennyit szeretnék lefutni, 5 év alatt honnan, hová szeretném magamat eljuttatni, nem? Tehát, hogy egyfajta tervezés szükséges.
Nálam ahhoz, ez nem volt meg egyébként, tehát, hogy én nem akartam soha 24 órát futni, meg spártatlont se, én nagyon boldog voltam a 100 kilométerrel, vagy előtte a maratonnal. Egyszerűen, mikor voltam már olyan erős, akkor inkább a környezetemből jött az, hogy nem szeretnéd ezt, és hozzáért emberektől, hogy figyeljetek, erre képes lennél már is. Hát nem, de hidd el, hogy képes vagy, és akkor inkább így volt, de mondom, az még más világ volt, amikor még nem jött minden felől az, hogy ki mit csinált, és akkor én is akarom azonnal, tehát bennem sosem volt ilyen.
Hát a beszélgetésnek tényleg a vége felé közeledünk, és akkor megint megállunk fél percre, hogyha már itt az egészségügyi kérdések szóba kerültek, és a Teva gyógyszergyáré lesz ez esetben a szó, akinek a bőrsérülések kezelésére lenne tanácsa, amelyek azért szintén előfordulhatnak egy futóverseny, vagy bármilyen futás kapcsán.
Napig is a szabadban. Horzsolási játék közben. Bőrirritáció tetoválás után. Van olyan hétvége, amely megér pár sérülést. A 4-es hatású neogranormon kenős gyógyító, védőréteget képez a bőrön, és alkalmazása segíti a gyorsabb és tökéletesebb sebgyógyulást. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Na és hát akkor, mint ahogy minden beszélgetésnél, és ezt el is szoktam mondani a vendégeknek, hogy a számtalan általam összeírt és előre kitervelt témának csak egy részére tudtunk sort keríteni, de ez nem baj, mert viszont amiket megbeszéltünk, azok szerintem szuper izgalmasak voltak. És akkor végére maradt egy-két részben utazáshoz kapcsolódó, részben pedig egyéb típusú kérdésem. És akkor most így megfordítanánk a sorrendet, kicsit akkor beszéljünk rólad, Szilvi, mint nem futó, hanem magánember. Te merre szoktál utazni? Szoktál-e nyaralni egyáltalán? Van-e olyan, amikor elmész csak úgy nyaralni, és nincsen mellette futás? Itt majd a válasz másik részében arra is kíváncsi lennék, hogyha elmész nyaralni, akkor milyen konyhákat szeretsz, melyek azok az ételek, amelyek a legközelebb állnak hozzád, amelyek nem funkcionális étrendet követnek, tehát nem a kalóriabevitelről szól, hanem az élvezetről.
Minden évben megyünk nyaralni, ugye van 3 fiam, természetesen megyünk a gyerekekkel, ez még szerencsére még egészen a mai napig működik, tehát még most is össze tudjuk azért boronálni a családot, bár már egyre nehezebb, mert mindenkinek van egy saját élete és beosztása, de szívesen jönnek velünk, úgyhogy megyünk.
Akkor is futsz?
Igen, viszont úgy próbálom szervezni, hogy az előtte levő hetek keményebbek, és akkor, amikor a gyerekekkel nyaralunk, akkor mondjuk csak 1-1,5 órát kelljen egy nap, azt meg sem hajnalban, míg alszanak. Szóval futni szoktam, főleg azért, mert egyébként a felfedezésnek szerintem nincs jobb módja, tehát, hogy persze megyünk a gyerekekkel is ide-oda, de hogyha én futok, azt imádom, és ugye nekem nagy szerencsém, hogy a férjem is fut, szóval ő is jön velem, illetve a nagyfiam is fut, ki már, mikor elmegyünk nyaralni, már a nagyfiam is nézi előre, hogy hol érdemes futni, tehát, hogy ez, és ez nem a teljesítményről szól, nem a feladatokról szól, nem edzés, hanem egyszerűen egy közös program, amiközben mi tök jól beszélgetünk, és nézegetünk mindenfélét, szóval én futócipő nélkül sehova nem megyek, de megyünk úgy nyaralni, és ez nekem nagyon fontos, hogy ne legyen versenyhez kötve.
Tehát az, hogy elmész mondjuk, voltál egy Namib részen is, elmész Afrikába, és akkor összekötöttek egy Botswanai szafarival.
Az már a versenyhez kötött, igen.
Tehát ami... ne a versenyhez kötődjön.
De van olyan, hogy nem versenyhez kötött, hanem csak egyszerűen elutazunk a gyerekekkel valahova, ahol nincsen semmilyen verseny. Ez is fontos, hogy ne érezzék úgy, hogy nekik a nyaralásuk egy versenyre van rászervezve. Ez nekem fontos.
És hol voltatok legutóbb?
Legutóbb Montenegróban voltunk.
Nyáron vagy tavaly. Valamikor?
Igen, tavaly nyáron voltunk ott.
És hova mentek legközelebb?
Most idei nyár még nincsen kitervelve. Én nagyon-nagyon szeretnék elmenni Toszkánába, mert ott még nem voltunk, és így a gyerekek is lelkesnek tűnnek. Szerintem, hogyha mindenki rábólint, és találunk időpontot is, azért fogunk szerintem legalább egy hetet, akkor nagyon-nagyon szeretnék oda elmenni velük.
Toszkána. Én biciklivel jártam a Toszkánát, fantasztikus, tényleg nagyon fogjátok szeretni. Lehet, hogy talán mondjuk az iskolaszünet miatt ez nem olyan egyszerű, tehát könnyű mondani, de lehet, hogy talán még az ősszel jobban járnátok, mert a színek is szebbek, már kevesebb a turista, de még nagyon jó idő van, talán a helyiek is nyugodtabbak.
Nehéz már ilyet, tehát tényleg ugye ketten még egyetemisták, a nagyfiam meg már oktat egyetemen, szóval így az, amikor már elkezdődik az egyetem, az már nálunk az nem működik. Úgyhogy tavaly is augusztus vége volt az, ahol találtunk időpontot. A középső fiam meg zenél, szóval ők koncerteznek nyáron rengeteget. Úgy nem könnyű már felnőtt gyerekekkel, de azért megtaláljuk a helyét, remélem.
És gasztronómia? Tehát Toszkánából átköthetnék arra, hogy szereted az olasz konyhát, de abszolút. Nem szeretném előre.
Igen,
tehát, hogy van-e,
igen.
Van-e olyan konyha, ami igazán közel áll hozzá, amit nagyon szeret? Vagy akár olyan ételek, amiket keresel a versenyek alatt is, vagy... Egy nagy jutalom egy verseny után, amikor megjutalmazott magad a kedvenc fogásoddal, tehát ilyenekre lennék kíváncsi, hogy...
Egyébként nem vagyok ilyen hú, de jó evő, vagy nagy evő, viszont így szerettem azt, hogyha valami finom, azért nagyon oda tudok lenni, és alapvetően az olasz konyhát szeretem, és érdekes, most mikor voltunk Amerikába, Utahba, ott is volt egy olasz étterem, és...
Hál' Istennek, az mindenhol van.
Életem legjobb tésztáját ettem ott, és 3 napon keresztül ugyanazt rendeltem, és már a férjem mondta, most már valami mást is, de annyira finom volt. Én egyébként vegetáriánus vagyok, de halat azt eszem. Uh-huh. Nem mindegyiket, mert nem mindesik jól, de hogy azon a tésztán például volt mi hal. De egyébként én leginkább tészta, és ezen kívül saláta. A nagyfiam szokott azzal húzni, hogy nincs másik olyan ember, aki egy maraton után a salátát kívánja, én tényleg azt kívánom.
Igen.
Szeretem a sajtokat, tehát tényleg ezt imádom a pizzákat is, és még a desszertbe és a tiramisút szeretem legjobban.
Egyébként nem, tehát én nem tudom, valakivel beszélgettem, és mondtam neki, hogy nem kell minden nap, tehát hogyha elmész valahová, és megtetszik egy hely, egy étterem, vagy akár egy étel, amit mondjuk az első nap ettél, hol van az megírva, hogy neked minden nap másik éttermet kell kipróbálni, és másik étel. Tehát én is voltam úgy Görögországban, hogy visszajártam 5-6 napig ugyanarra a helyre, vagy szintén Olaszországban, amikor a Stelvio-ra bringáztunk fel, minden nap ugyanoda ültünk be, és én minden nap ugyanazt a pizzát ettem, mert annyira finom volt, hogy úgy voltam vele, hogy ilyen pizzát én már soha nem fogok többet enni, akkor hát használjuk ki ezt a pár napot, amíg itt vagyunk. Van-e kedvenc helyed itt Budapesten, vagy Magyarország, vagy akár Nagykanizsán olasz? Van a Robinson pizzéria Nagykanizsán, azt tudom, de ez nem biztos, hogy a legjobb.
Nagykanizsán a Knissába szoktunk elmenni. Az egy, nem tudom, egy pár éve van az étterem, és ott is van pizza is, meg tészták is, de ott nagyon sokszor salátát szoktam enni, van egy füge, meg áfonya, és saláta, és egy grillezett kamembert van rajta, az nekem ez így nagyon, nagyon fini. Budapesten pedig jellemzően nem nagyon szoktunk eljárni, és ott, ami kedvenc helyem, nekem a fiaim Újpesten laknak, és ott van egy ilyen nagyon pici családi pizzéria, amit ott kemencébe sütnek, és szerintem az olyan pizza, amit én másod még sosem ettem annyira finom.
Ez milyen neve?
Napoli Piccolo, vagy valami ilyesmi. Piccolo Napoli.
Jó, mert bele fogom tenni a hírlevélbe, ezeket kiszoktam
gyűjteni. Eszméletlen jó. Komolyan a desszertek is, tehát, hogy nagy van. És én, hogyha itt vagyunk, akkor mindig elmegyünk. És nem tudom megunni. Annyira jó, hogy megvan égve a szél, és vékony tésztája van.
Amikor olyan a pizza, hogy a szélét talán jobban kívánod, mint a közepét.
Nagyon
tehát nem
jó.
Az van, mint a régen, most nem mondok nevet, hogy melyik étterem hálózatnak a pizzájában, de tudod, így körbevágtuk, letettük a szélét. És...
Nekem ez olyan pizza, ami szerintem, tehát nekem azóta, mióta én itt ettem pizzát, azóta kb. Sehol nem jó a pizza.
Jó, megtanultam, és ki is fogom próbálni.
Magasan jó.
Nekem szerintem a kedvenc ételem a pizza, ami elég szarul hangzik, de így van. Tehát én nagyon-nagyon szeretem sütni is.
Ez egy kis hely, pár asztal, de
fogom nézni.
És nagyon jók a pincérek is, nagyon kedvesek, szóval nekem így nagyon bejött.
Na, köszönöm szépen a tippet. Én is ki fogom próbálni, meg benne lesz a hírlevélben is. És akkor az utolsó kérdésem, az pedig a MBH Bankkal, illetve az MBH Go hitelkártyával, a Roadmove Podcast főtámogatójával kitalált kérdés, ami pedig egy kicsit az álmok felé irányul, tehát hogyha csak egy hitelkártya lenne a zsebedben, és bárhová mehetnél, korlátok és költség határok nélkül, akkor is nem biztos, hogy most a futásra vagyok kíváncsi, hanem inkább Lublic Szilvia személyes vágyaira, akkor hova utaznál és miért?
Voltunk ugye Chilében az Atacama sivatagban, és én akkor találkoztam pár túrázóval, akik olyan kört mentek, hogy Peru, Bolívia, Chile. Hogyha lenne annyi szabadidőm, és tényleg nem számítana a pénz, akkor eszméletlen szívesen töltenék el ott hosszú időt. Tehát én azt gondolom, hogy Peruba is annyi csoda van, és még Chilét sem maxoltuk ki abszolút, tehát hogy én imádom a dél-amerikai részt. Argentína is nagy élmény volt, úgyhogy talán ez, hogy akkor Perú.
És egyébként ez nem is egy teljesíthetetlen álom, mert Dél-Amerikában akkor jársz, hiszen ugye mondtál, hogy Argentinában is többször voltál. Ezek nem a legdrágább helyei Dél-Amerikának, tehát ide még...
Nagyon remélem, hogy ez még sorra kerül.
Időt kell találni rá.
Igen, sokkal inkább az idő az, ami a kritikus faktor. Egyébként annó, amikor ott voltunk, akkor azt mondtam a férjemnek, hogy az 50. szülinapomra ezt szeretném kérni, és képzeld el, hogy annyira gyorsan elrepült ez az idő, hogy az idén van, nem lesz rá időm. Tehát nem látom, hogy mikor tudnánk elmenni. Igen, szóval lehet, hogy változtatni kell néhány dolgon, hogy ilyesmire is időt
szálljon. Hát, hogy nagyon előre, te tervezős vagy, nagyon előre be kell tervezni. Tehát, mert 2026-ra be kell tervezni azt az egy hónapot, amikor el fogtok oda menni.
Igen,
akár.
Ezt nagyon szeretném.
Na, szuper, szuper hely, még Dél-Amerikát egyre jobban megszeretem, még Perúban sem voltam, és Bolíviában sem voltam, sőt, Chilében sem voltam, úgyhogy nekem is még van egy-két hely, de visszatérő vendég vagyok én is Dél-Amerikában, és nagyon sok arca van annak a kontinensnek, függette a tengerszint feletti magasságtól, égőftől, szélességi körtől, országok vallásától, kultúrájától, nagyon sok mindentől függően roppant változatos. Nagyon-nagyon szeretem. Visszatérve a kérdésnek az indukációjára, van-e hitelkártyád egyébként?
Igen.
És te mire használod legfőképpen?
Hát utazásra általában azt szoktuk vinni, ugye sok helyen. Talán azért is lett, mert mondjuk Amerikában általában az autóbérlésnél hitelkártyát kérnek, és emiatt lett talán, és akkor általában, mikor így utazunk, ezt szoktuk használni.
Igen, mint ahogy már ebből egyébként a podcaston beszélgettünk arról, vagy hát én elmondtam többször, hogy azért is érdemes gondolkodni hitelkártyán, mert hogyha az ember szeretne valóban elutazni, és ott még csak egy robogóbérlésnél, nekem még Kolumbiában még a robogóbérléshez is kérték a hitelkártyát és a depozitot.
Igen, tehát, sok helyen nem fogadnak el
már. Ugye nem fogadnak el betéti kártyát, és itt egy-két tévhiten megyünk végig a hitelkártyákkal kapcsolatban, és a harmadik tévhit, hogy nem fogadják el mindenhol, ami nem igaz, hiszen általában azokon a helyeken, ahol a normál betéti kártyát elfogadják, ott elfogadják a hitelkártyát is. Ráadásul a hitelkeretet, amennyiben a kamatmentés periódus végéig visszafizetjük, akkor az valóban gyakorlatilag ingyen pénzként tudjuk használni. Ráadásul egy autóbérlésnél egyáltalán nem mindegy, hogy az a depozit, amit ilyenkor blokkol az autókölcsönző cég, ez a saját pénzedből vagy a hitelkeretből kerül-e levonásra. Úgyhogy érdemes szerintem, hogyha valaki utazik, akkor hitelkártya mindenképpen gondolkodni. Hát Szilvi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tényleg külön köszönöm, hogy a roppant szoros ütemtervedbe és napi rendedbe be tudtad szorítani ezt a beszélgetést.
Szerintem... Örültem, hogy beszorítottam, nagyon jól éreztem magam.
És én is nagyon jól éreztem magam, és vártam, megmondom őszintén. Nagyon jól beszélgettünk egyébként a Cserisznek, most már több mint fél évvel ezelőtt a karácsonyi bulián, és akkor merült fel ennek a podcastnek a gondolata, de várni kellett rám, de megérte. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
És érezd jól magad a gyerekeiddel ma este, nem tartalak fel tovább. Legeslegvőből szeretnék neked is átadni egy 20 000 forintos CEVE vásárlási utalványt, amit minden vendégünk megkap. Ugye verbális köszöneten túl át tudjuk adni valami fizikait, egy CEVE fotókönyvet tudod felhasználni, vagy bármilyen más CEVE termékre.
Köszönöm.
Kedves Roadmovie hallgató, remélem hozta a várakozásodat ez az adás, és Szilvi inspiráló személyiségéből néha te is tudsz majd meríteni mindennapi falaid megmászása során. Az adásról további tartalmak a Facebook és Instagram oldalakon, és persze a hírlevélben is exkluzív összefoglaló minden podcast reggelim. 2 hét múlva, közel 2 év után végre ismét egy gasztroutazáshoz adással jövünk, addig is, sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast mai adásának kiemelt támogatója az MBH Go hitelkártya volt. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj a barátaidnak is a nálunk hallottakról. És ne feledd, Roadmovie a te utad. Még nem ért véget teljesen az adásunk, a továbbiakban az MBH Go hitelkártyával kapcsolatos fontos tudnivalók hangzanak el. Kérjük, hogy figyelmesen hallgassd végig tájékoztatásunkat. Köszönjük! A Go hitelkártya THM értéke 47,1%. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembevételre, a készpénzfelvétel után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvétel aktuális kamatát a bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM értéke az ügyfél jóváhagyott hitelkeret összegének és a hitelkártya konstrukciódíjainak függvénye. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata használata magasabb THM-et eredményez. A hitelkártya szolgáltatás nyújtója az MBH Bank NRT. Jelentájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a figyelemfelkeltés szolgálja, és nem minősül ajánlattételnek. A bank a bírálat jogát fenntartja. Részletek a bank mindenkor hatályos hitelkártya általános szerződési feltételekben, az általános üzletszabályzatban és annak függelékeiben, valamint a hitelkártya hirdetményben találhatóak. Az aktuális kondíciókért látogass el bankfiókjainkba, vagy az mbhbank.hu/hirdetmények weboldalra.